Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Szombati adásunk témái: a bíborosok az evangelizálásról és a misszióról beszélgettek a 8. általános kongregáción. Gugerotti bíboros pénteki homíliája, Ferenc pápa a sokféleség szeretetére tanított. Mindenben gondviselés. Tóth Péter szarizi kispap beszámolója a fiatalok szentévi jubileumáról és Ferenc pápa temetéséről.
A bíborosok az evangelizálásról és a misszióról beszélgettek a 8. általános kongregáción. Az evangelizáció, a testvériség, a szinodalitás és az egység szerepelt pénteken délelőtt a Vatikánban tartott 8. kongregáción tárgyalt témák között. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, pénteken az újságíróknak elmondta, hogy valamivel több mint 180 bíboros vett részt a 8. általános ülésen a közelgő konklávéra való felkészülés jegyében. A kongregáció délelőtt 9 órakor imával kezdődött. A jelenlévő 180 bíboros közül több mint 120 pápa választó. Néhány bíboros az elmúlt napokban érkezett, és a délelőtti szünetben tettek esküt. Az ülés során 25 beszéd hangzott el. A megvitatott témák között szerepelt az evangelizáció, mint Ferenc pápa pápaságának fókusza, az egyház, mint evangelizáló testvéri szeretetközösség, az evangélium közvetítésének szükségessége, különösen a fiatalok felé, a keleti egyházak, szenvedésük és tanúságtételük, az a kérdés, hogyan lehet az evangélium közvetítését minden szinten, a plébániáktól a római kúriáig hatékonnyá tenni, a tanúságtétel és az egység kötelessége az evangéliumi szakasz fényében. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A tanúságtétel ellentétének kockázata, beleértve a szexuális zaklatást és a pénzügyi botrányokat. A liturgia központi szerepe. A kánon jog fontossága. Szinodalitás és kollegialitás, szinodalitás és misszió, szinodalitás és szekularizmus. A II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa közötti folytonosság hermeneutikájának említése. Az eukarisztia szerepének és a missziós munkában betöltött fontosságának erőteljes említése. A kongregáció fél egykor ért véget. Egy riporteri kérdésre válaszolva, Parolin bíboros állítólagos rosszul létét illetően az ülés során a szentszéki szóvivő határozottan tagadta, hogy az megtörtént volna. Nem, ez nem történt meg, ez nem igaz. Matteo Bruni azt is tagadta, hogy orvosok vagy ápolók beavatkoztak volna. Nem, egyáltalán nem, mondta. Megerősítette, hogy jelenleg még 4 pápa választó bíboros Rómába érkezésére számítanak. 2, ahogy azt az elmúlt napokban már előre jelezték, egészségügyi okokból nem lesznek jelen a konklávén. A szentszéki szóvivő megerősítette a neveket: a spanyol Antonio Cañizares Llovera, Valencia emeritus érseke, és a kenyai John Nyue, Nairobi emeritus metropolita érseke. Nyue bíboros, valamint Burkina Faso bíborosa Philip Uedraogo is a Sixtus kápolnába való belépésükkor a tényleges életkorukkal kapcsolatos kérdés középpontjában álltak. A szentszéki szóvivő nem erősítette meg Vinko Puig bíboros Szarajevó nyugalmazott érseke jelenlétét a Sixtus kápolnában, aki a korábbi jelentések szerint egészségi állapota miatt a Szent Márta házban maradna és onnan adná le szavazatát. 3 bíboros hagyná el a Sixtus kápolnát, hogy begyűjtse a szavazatát, ami azzal a kockázattal járna, hogy meghosszabbítaná a szavazatszámlálás és a füstjelzés idejét. Puig bíboros csütörtökön bejelentette, hogy ha elkísérik, személyesen is részt vehet a szavazáson. A bíboros várhatóan május 3-án érkezik Rómába. Az újságírók közül, akiket ebben az időszakban a világ minden részéről akkreditáltak a médiaszolgáltatók, és több mint 4000-en vannak, többen is tisztázást kértek Juan Luis Cipriani Torn bíboros, Lima nyugalmazott érseke helyzetével kapcsolatban, akinek a Szentszéknél 2018-ban bemutatott vádak következtében hozott fegyelmi intézkedések miatt korlátozták nyilvános tevékenységét és jelvényeinek használatát. A 81 éves perui bíboros jelen van a kongregációkon, de nem vesz részt a konklávén. Amikor újságírók kérdezték a bíboros által viselt szertartási öltözetről is, Matteo Bruni nem árult el részleteket, de hivatkozott a Szentszéki Sajtóiroda január 25-i közleményére, és megismételte, hogy az Universi Dominici Gregis konstitúció szerint minden bíborosnak joga van részt venni a kongregációkon. A technikai részleteket illetően pénteken délelőtt a Vatikán Városállam tűzoltósága felszerelte a kéményt a Sixtus kápolna tetejére, amelyből a világ meglátja majd a füstöt felszállni, fehéret, ha megválasztják a pápát. Lehetséges, hogy a következő napokban teszteket végeznek a füsttel kapcsolatban. Ami a Szent Márta házban folyó munkálatokat és a bíborosok ottani elhelyezését illeti, amely Ferenc pápa otthona volt 12 évig, jelenleg nincsenek részletes információk sem a helyiségekről, a szobákat sorsolással osztják ki, sem az időpontokról. Eközben a Sixtus kápolna vasárnap óta zárva tart a nagy közönség előtt. A következő napokban a munkások berendezik a helyszínt, és elrendezik a hangosítást, a padlót, és így tovább. A kongregációkon szinkrontolmácsolást biztosítanak. Ez a Sixtus kápolnában tartott ülés során nem lesz lehetséges. A szertartás latinul lesz, akár csak a bíborosok esküje. Ez utóbbira a bíborosok bevonulása után kerül sor, amelyet Raniero Cantalamessa bíboros, a pápai ház nyugalmazott prédikátorának elmélkedése követ, végül pedig az első szavazás.
Ferenc pápa sokféleség szeretetére tanított Guggerotti bíboros homíliája. Pénteken délután a 9 napos gyász időszak 7. napján Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának egykori prefektusa volt, a Szent Péter bazilikában összegyűlt bíborosok közt a főcelebráns. Az alexandriai nagyszent Atanász püspök liturgikus emléktapján tartott szentmisére főként a keleti egyházakat hívták meg, amely részt vett Kocsis Fülöp érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is. A holtak föltámadása hitében emlékezünk Ferenc pápára, tudván, hogy a feltámadás nem jár ki az emberi természetnek, hanem Isten lelke adja azt nekünk ajándékba, kezdte beszédét a bíboros. A keresztség vize új teremtményé, Isten családtagjává. Örökbefogadó gyermekké tesz minket, ezért kiálthatjuk a lélekben, Abba, Atyánk. Ehhez a kiáltáshoz az egész teremtés hozzákapcsolódik a maga vajúdásával. A teremtés tehát szolidaritást kér az emberiségtől, annak tiszteletben tartását és gyógyulását várja. Ez a téma nagyon kedves volt Ferenc pápának. A kétségbeesett emberiség manapság gyakorta nem tud vajúdásának hangot adni, ha csak nem könnyeivel, amelyek az Istenhez intézett szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal együtt oly kedvesek a keleti keresztény világ számára, mely éppen Isten kifejezhetetlenségében látja a teológia egyik vonását, amelynek feladata éppen ennek a felfoghatatlannak a szemlélése, szólt a keleti egyházak dikasztériumának egykori prefektusa. Isten dicsőségének a szemlélése a Szentlélek ajándékaként teszi az embert lelkivé, spirituális lényé, ami a keleti férfi és női szerzetességet lelki atyába és lelki anyába avatta a hívek számára. Guggerotti bíboros sajnálattal állapította meg, hogy nyugaton ebből lelki vezető lett is kérte, hogy gondolkodjunk el erről. Hagyjunk időt magunknak, hogy megismerjük önmagunkat. Szent Ágoston tanítását idézte, aki arra biztat minket, hogy forduljunk a bensőnk felé, mert ott találjuk meg annak az alapját, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Őt ne kívül keresd, fordulj magadba, mert a belső emberben lakik az igazság. Kugyarotti bíboros örömmel szólt arról, hogy a liturgiát a keleti katolikus egyházak papjai és hívei szervezték, és főként ők vesznek részt rajta. Jelenlétük azt kéri tőlünk, hogy legyünk tanúi hittapasztalatuk gazdagságának és szenvedésük kiáltásának, amelyet az elhunyt Ferenc pápa örök nyugodalmáért ajánlanak fel. A bíboros megköszönte nekik, hogy tapasztalataik, kultúráik, de leginkább nagyon gazdag lelkiségük, sokszínűségével gazdagítják az egyház katolikus mivoltát. Ők a kereszténység kezdeteinek gyermekeiként ortodox testvéreikkel együtt szívükben hordozzák az Úr földjének ízét, sőt néhányan még ma is azt a nyelvet beszélik, amelyet az Úr Jézus beszélt. Történelmi csodálatos és fájdalmas fejlődése során fontos táblatokat értek el, és a keresztény teológiát olyan eredeti meglátásokkal gazdagították, amelyek nyugat számára nagyrészt ismeretlenek. A keleti katolikusok a múltban teljes közösséget fogadtak el az ebben a bazilikában nyugvó Péter apostol utódaival, és ennek az egységnek a nevében tettek tanúságot a hitükről, gyakran vérükkel vagy üldöztetésükkel. Ezek a testvérek a háborúk és az intolerancia miatt létszámukban és erejükben ugyan megfogyatkoztak, de nem a hitükben, és továbbra is szilárdan ragaszkodnak annak a katolicitásnak az érzéséhez, amely nem úgy kizárja, hanem inkább feltételezi sajátosságaik elismerését. A történelem során a nyugati keresztények bizonyos korszakokban ítélkeztek felettük és döntöttek arról, hogy ők, az apostolok és a védtanok leszármazottai hisznek-e az igazi nyugati teológiában, míg ortodox testvéreiket, akik nekik vérrokonaik, és ugyanazon kultúra és liturgia örökségében osztoznak, szökevényeknek tartották, akik elvesztették eredetüket, és egy olyan világhoz hasonultak, amelyet akkoriban kölcsönösen összeegyeztethetetlennek tekintettek. Ám Ferenc pápa azt tanította, hogy szeressük a sokféleséget és mindannak kifejeződési gazdagságát, ami emberi, és ő ma örvendezik, mert látja, hogy együtt imádkozunk ő érette, és együtt kérik az ő közbenjárását. Szólt Gugyarotti bíboros arra is buzdítva, hogy fogadjuk be azokat a keresztényeket, akik kénytelenek elhagyni ősi földjüket, a Szentföldet, és segítsük őket a mi földjünkön, hogy megőrizzük kereszténységük sajátosságát, amely szerves része a katolikus egyházi mi voltunknak. Mindenben gondviselés. Tóth Péter szarizi kispap beszámolója a fiatalok szentévi jubileumáról és Ferenc pápa temetéséről.
Hónapok óta készültünk egy pont 12 fős serdülőcsoporttal, hogy Kazincbarcikáról részt vegyünk a tinédzserek jubileumán és Carlo Acuti szentéavatásán. Húsvét hétfőn a reggeli mise után pont az egyik fiatal zarándoktól kaptam a szomorú hírt, hogy Ferenc pápa meghalt. Azért is nagyon sajnáltam, mert szerettem volna, ha ezek a fiatalok a jubileum keretében, Rómában élőben találkozhatnak Ferenc pápával. Nem sokkal később jött a következő rossz hír, hogy Carlo Acuti szentéavatását elhalasztják, amire nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk. Sok kérdéssel, de ugyanakkor nagy reménnyel indultunk útnak kedden. Útközben, aznap, amikor Carlo Acuti sírjánál is imádkoztunk Assisiben, hallottuk, hogy szombaton lesz Ferenc pápa temetése. Nem kellett sok idő, hogy eldöntsük, hogy ott leszünk. Így átalakult az eredetileg tervezett programunk, és gondviselésszerűen rengeteg kegyelmi ajándékban részesültünk. Csütörtökön mentünk el a Szent Péter bazilikába. Előtte hallottuk más csoportoktól, hogy 4-6 órákat álltak sorba, hogy bejussanak Ferenc pápa ravatalához. Ehhez képest mi negyed óra alatt bent voltunk. Hatalmas kegyelmi pillanat volt Ferenc pápa holtteste mellett röviden imádkozni. Mivel a gyerekek közül sokan most voltak először a Vatikánban, nagyon lenyűgözte őket a Szent Péter bazilika, valamint Don Bosco szobra, aki egyébként éppen Szent Péter szobra felett állva mutatott a felravatalozott pápára. A nagy csodálkozásban viszont többen pont a pápát nem látták, hiszen a biztonsági emberek is folyamatosan küldték tovább a tömeget. Bármennyire is szerettünk volna, nem engedtek vissza minket Ferenc pápához. Kimentünk hát a bazilika elé, Én személyesen is nagyon sajnáltam, hogy több fiatal lemaradt erről a különleges lelki élményről. Nagyon hamar azonban egyhangulag úgy döntött a csapat, hogy mindannyian újra sorba állunk és újra bemegyünk. Másodjára már csak 10 percbe telt a sorba állás. Megrendítő volt tapasztalni a fiatalokon ezt a fantasztikus egymásra figyelést és áldozatkészséget. Szombaton a temetés napján jókorán útnak indultunk a Szent Péter tér felé, de számítottunk rá, hogy a tömeg miatt nem sokat fogunk látni. A Via della Conciliazione-n álltunk meg a tömegben viszonylag hátul. Nem sokkal később jöttek a szervezők és rászóltak a tömegre, hogy miért állunk meg, menjünk előrébb, van egy csomó hely. Örömmel indultunk előre, és pár percen belül a Szent Péter tér közepén voltunk, ahol mindent tökéletesen láttunk és hallottunk. Megrendítő volt a fiatalokkal ezen a történelmi és kegyelmi eseményen részt venni. A szentmisén viszont sajnos rajtam kívül senki nem tudott áldozni a csapatból, mivel pont utánam hagyták abba az áldoztatást, és ők már nem jutottak sorra. Másnap a serdülők jubileumának ünnepi miséjén a téren hátrébb jutott csak nekünk hely, rosszabb körülmények között tudtunk csak a szentmisén részt venni, mint szombaton, ezzel viszont valóra tudott válni a gyerekek álma, hogy vasárnap mindannyian tudtunk áldozni a Vatikánban, a Szent Péter téren. Ezen a napon délutánra terveztük a látogatásunkat a Santa Maria Maggiore bazilikába. Odaérve láttuk a hatalmas sort Ferenc pápa sírjához, úgyhogy elkönyveltük, hogy most egy pár óra sorbaállás következik. Ez 3:45 körül volt. Ekkor mondta az egyik csoportvezető társam, hogy látja a jubileum applikációjában, hogy 4 órára még lehet regisztrálni a Szent Kapun való átmenetelhez. Pár percen belül sikerült is a csoportos regisztráció. Kiálltunk a sorból, és legalább 3 ellenőrző ponton engedtek át minket a szervezők és a rendőrök örömmel, gratulálva, mosolyogva és viccelődve. Délután 4-kor már a bazilikában voltunk. Hallottam, hogy éppen imádság folyik, ekkor jutott eszembe, hogy előző nap olvastam a hírekben, hogy a bíborosok éppen vasárnap délután 4-re jöttek közösen a bazilikába, hogy Ferenc pápa sírjánál imádkozzanak. Megdöbbentő volt ez a véletlen egybeesés. Ferenc pápa sírjánál sem tudtunk sok időt eltölteni a tömeg miatt, ahogy viszont jöttünk el a sír mellett, a szervezők az imádkozó bíborosok mellett terelték el a tömeget. Ott pillantottam meg, körülbelül 2 méterre tőlünk, Ángel Fernández Ártime bíborost, aki pár hónappal ezelőtt még szalézi rendfőnökünk volt, és maga Ferenc pápa nevezte ki bíborossá. Végtelen öröm és kegyelmi pillanat volt ott lenni, és röviden imádkozni. A gondviselés tervéhez kapcsolódik az a mellékesnek tűnő, de nagyon fontos tény is, hogy ezen a vasárnapi napon a meleg, a fáradtság, a tömeg és a sok intenzív élmény miatt 2 fiatal is rosszul lett a csoportunkból, a Szent Péter téren délelőtt, illetve a Santa Maria Maggiore bazilikában délután. Egyrészt, hála Istennek, semmi komolyabb dolog nem történt, másrészt megdöbbentően jól esett tapasztalni a rendőrök, biztonsági emberek, orvosok, mentősök végtelen nagylelkűségét, kedvességét és segítőkészségét. Végtelenül hálásak vagyunk ennek a hétnek minden egyes élményéért, és reméljük, ezen dolgozunk, hogy az itt kapott kegyelmek további gyümölcsöket és örömeket hozzanak mindannyiunk hétköznapi életében is.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Programajánló következik.